December 31-én lejár az adóamnesztia. Eddig 63 milliárd forint érkezett vissza külföldről Magyarországra. Költségvetési válság, tanácskozás, nincs megegyezés, óriási megszorítások várnak az Egyesült Államokra. Ócskavasat kerestek, 5 ember meghalt egy 15 éve lezárt Borpataki bányában. A Híradót látják, jó estét kívánok! Jövőre már az 50 négyzetméter alatti ingatlanok eladásánál és egy éven túli bérbeadásánál is kötelező lesz energiatanúsítványt bemutatni. Eddig ez csak a nagyobb lakásoknál volt így. Fontos változás, hogy a tanúsítványokban felújítási javaslatnak is szerepelnie kell, vagyis hogy milyen munkákat kell elvégezni az energiatakarékosság érdekében.
Elég nagy a belmagasság, úgyhogy az az igazság, hogy az egekbe szökhet a fűtésszámla, hogyha nem figyelek oda.
Járányi Bernadett már hónapok óta árulja 45 négyzetméteres pécsi belvárosi lakását sikertelenül.
Több érdeklődő is volt rá, viszont amikor idejöttek és meglátták, hogy tulajdonképpen a ház maga műemlék, és ez miatt nehézkes a szigetelés is, rögtön alkudozni kezdtek, viszont nem szeretnék engedni az árból egyelőre legalábbis.
Pedig lehet, hogy jövőre még nehezebb lesz eladni, hiszen január 1-től már az 50 négyzetméter alatti lakásokat is energetikai tanúsítványon lehet értékesíteni, illetve egy éven túl bérbe adni. Eddig csak az 50 négyzetméteresnél nagyobb ingatlanoknál volt ez kötelező, de nem ez lesz az egyetlen változás.
A fontos újdonság az, hogy a tanúsítvány kötelező elemévé válik a felújítási javaslat. Tehát a tanúsítvány nem csak azt fogja megmondani, hogy az én lakásom az A vagy G vagy F kategóriás, hanem azt is megmondja, hogy hány forint befektetéssel tudnám csökkenteni a rezsit, hogyan tudom növelni az adott ingatlannak a hatékonyságát.
Az energiahatékonysági tanúsítvány elkészítése nagyjából 20-30 ezer forintba kerül az eladónak. A vásárlónak viszont jó tájékozódási lehetőség, hiszen így pontosan megtudhatják, mennyi energiát fogyaszt a kiszemelt lakás vagy ház. Január 1-e után már az adásvételi szerződésben is fel kell tüntetni a tanúsítványnak az azonosító számát. Vagyis enélkül nem lehet eladni hivatalosan egyetlen ingatlan sem. Erre a szerződést ellenjegyző ügyvédnek figyelmeztetnie kell az eladót és a vevőt is.
Magyarországon az ingatlanok legalább kétharmada energiahatékonysági felújításra szorul, így Közép-Kelet-Európában az utolsók vagyunk ezen a területen. Amíg például Szlovákiában a falak szigetelése legalább 15 cm vastagságú, addig Magyarországon a 10 cm-t sem éri el. Szakértők szerint, ha egy kicsivel többet foglalkoznánk a nyílászárók állapotával, a falak szigetelésével, akkor legalább 20%-kal csökkenthetőek lennének a rezsiköltségek havonta.
Bár idén januártól kötelező a tanúsítvány készítése a nagyobb lakásoknál, ennek meglétét eddig senki nem ellenőrizte. Így aztán egy év alatt csupán néhány ezer ingatlannál végeztek felmérést.
December végén lejár az adóamnesztia azok számára, akik adóparadicsomokba vitték a jövedelmüket, és nem fizettek utána a jövedelemadót. Október végéig 63 milliárd forint érkezett vissza Magyarországra. Szakértők szerint december 31-éig ez az összeg meg is duplázódhat, de még ez is csak a töredéke lehet annak a vagyonnak, amely offshore cégek számláira került.
A Kajmán-szigetek nem csak csodás tengerpartja miatt népszerű, hanem azért is, mert sem társasági adót, sem pedig személyi jövedelemadót nem kell fizetniük az itt bejegyzett, külföldiek által alapított cégeknek. Hogy mennyi pénz került Magyarországról hasonló adóparadicsomokba, arra nincsenek hazai becslések. A mostani már a harmadik adóamnesztia, amikor büntetlenül lehet hazahozni az offshore cégekbe menekített vagyont.
A mostani amnesztia úgy tűnik, hogy rendkívül népszerű, és szerintem decemberben még sokkal több pénz, még egyszer annyi jöhet majd, mint amennyit most közzétett az adóhivatal.
Ez az október végéig rögzített adatok szerint 63 milliárd forintot jelent. Ez az adószakértők szerint csak elenyésző része a külföldre jutott magyar vagyonnak. Nagyjából 5000 olyan magyar gazdasági társaság van, amelynek egy offshore cég a tulajdonosa.
A bűncselekmény akkor kezdődik, amikor az oda áramoltatott jövedelmet a magánszemélyek megszerzik, és az itthoni jövedelemadó bevallásukba ezt nem tüntetik fel.
Ha valaki legalizálni akarja az így megszerzett magánvagyonát, akkor fel kell vennie a kapcsolatot az erre kijelölt bankok egyikével. Át kell utalnia a pénzt, amelynek 10%-át a bank névtelenül tovább utalja a NAV-nak, és küld egy igazolást az adózónak, hogy a maradék pénzét már jogszerűen elköltheti.
Ez teljesen anonim módon megy, tehát az adóhatóság sem tudja, hogy kik ezek a magánszemélyek. Ezt a bank kezeli, csak éppen ezért nagyon fontos, hogy a magánszemély megőrizze azt az igazolást, amit a banktól kapott, hiszen ez jelenti neki a védettséget.
Az offshore cégek tulajdonosai december 31-ig használhatják ki az adóamnesztiát.
Mégsem lesz úgynevezett gazdag adó Franciaországban. Az Alkotmánybíróság elutasította a szocialista kormány azon intézkedését, amely szerint jövőre 75%-os jövedelemadót kellene fizetniük azoknak, akik több mint 1 millió eurót keresnek évente. Ez volt az az adó, amely miatt több magas jövedelmű francia, köztük Gérard Depardieu színész külföldre költözött. A konzervatív képviselők beadványa nyomán született alkotmánybírósági döntés negatív hatással lehet Hollande elnök megítélésére, akinek tavalyi választási kampány az adópolitika kiemelt szerepet kapott. A francia kormány közölte, újra fogalmazza és újra benyújtja javaslatát, de az adó mértékén nem változtat. Hiába várta lélegzet visszafolytva Amerika és a világ, Obama elnök és a négy kongresszusi vezető találkozóját csalódniuk kellett. A költségvetési válságtanácskozás 3 nappal január 1-e, vagyis a 600 milliárdos megszorító csomag életbe lépte előtt, nem vezetett eredményre. Az egy órán át tartó tárgyalás célja az volt, hogy elkerüljék a brutális megszorítások amerikai gazdaságra gyakorolt negatív hatását. A felek minden esetre még nem adták fel. Akár néhány órán belül kétpárti kompromisszumos javaslat találhatnak elő.
Amerika és az egész világ sokat várt az elnök és a kongresszusi vezetők tanácskozásától, úgy tűnik hiába. Ez a válságegyeztetés is eredménytelenül zárult. Barack Obama legutóbb november közepén ült le a kongresszusi vezetőkkel, de akkor sem sikerült megállapodni a megszorításokról. Egész Amerika minket figyel, mint már annyiszor, és fogytán az emberek türelme. Nem értik, miért nem mehetnek a dolgok egy rendes menetrend szerint ebben az országban, és miért kell mindig mindent az utolsó pillanatig elhúzni, ahogy ez most is történik, mondta. A tárgyalás kudarcát a New York-i tőzsde is megérezte, a mutatók pénteken is estek. Az egyik központi kérdés, hogyan emeljék a jómódúakat sújtó adókat. Az elnök most is azt javasolta, hogy azoknál a háztartásoknál legyen emelés, amelyek éves jövedelme több mint 250 000 dollár. A képviselőház republikánus elnöke viszont 400 000 dolláros küszöböt szeretne, ez átszámítva egyébként havonta több mint 7 millió forintos jövedelmet jelent. Ha az elnök és a kongresszus nem állapodnak meg január 1-ig, akkor, ahogy a szakértők mondják, költségvetési szakadékba zuhan az Egyesült Államok, ugyanis életbe lép a tavaly elfogadott 600 milliárd dolláros megszorító csomag. Márpedig ez óriási csapást mérhet az amerikai gazdaságra, sőt az egész világgazdaságra, így Európára is hatással lehet.
5 ember meghalt egy nagy bánya közeli bányában, amit már 15 éve bezártak. A helyiek közül néhányan a megélhetés reményében azóta az innen származó ócskavassal kereskednek.
12 tagú mentőcsapat hozta ki a holttesteket ebből a borpataki elhagyatott bányából. Egyenként kell kihozzuk őket. Mindannyian elájultak a bányában az oxigén hiány miatt. Valószínűleg, ahogy mentek egyre beljebb, nem vették észre, hogy fogytán az oxigén. Mintegy 650 méter mélyen voltak, mondta a mentési akció vezetője. A katasztrófa védelem szóvívője szerint a bánya bejáratát korábban lezárták, de az ócskavas kereskedők tönkretették a torlaszokat. Valószínűleg az áldozatok a bányában is ócskavasat kerestek. Az évekkel ezelőtt ott maradt fényből készült felszereléseket akarták felhozni. Tegnap először 3-an mentek le, és utánuk még 3-an. Közülük csak egy férfi tudott kimenekülni. Láttam, hogy ott feküdtek mozdulatlanul. A bánya galérián mentem be, és onnan még vagy 50-60 métert haladtam. Ott láttam a 3 helybéli férfit, mondta a túlélő. Az én férjem is bement, hogy segítsen a többieknek, de már nem tért vissza. Összeesett és meghalt, mondja ez a 6 gyerekes asszony. Ennek a nőnek pedig 2 fia halt meg. Nekem egy 17 éves és egy 28 éves gyermekem maradt a bányában. A lányom szaladt jajveszékelve haza, hogy benn maradtak a testvérei, mondta. Az utolsó bányákat 2006-ban zárták be Máramarosban. Azóta próbálják az összes bányát biztonságossá tenni, és a környezetet is megóvni a szennyezésektől.
Újszülött mentő kosárkát helyeztek el a Kistarcsai templom mellett. Ez az első olyan oltalomszekrény, amelyet az egyház működtet. A nehéz helyzetbe került édesanyák a templomhoz névtelenül vihetik el az újszülöttet. A riasztó berendezés pedig azonnal jelez a kórházban. Becslések szerint évente 100 csecsemőt gyilkolnak meg Magyarországon, pedig több tucat kórház bejáratánál van babamentő inkubátor.
Én van a hugocskár, Jankó.
Egy fonott kosárban bízzák a glogovai plébános gondjaira kishugát Veronikát a Szent Péter esernyője című filmben. Amíg a pap elmegy a templomba imádkozni, ott hagyja a kislányt, ám közben elered az eső. Mire visszaér a kosárhoz, már egy piros esernyő védi a gyermeket. A faluban az a hír terjed el, hogy maga Szent Péter vette oltalmába a kislányt.
Egy riasztófa be van kötve, és a kétségbe esett anyukatja névtelenségben akar maradni, behelyezi az újszülöttjét ide.
Még Szent Kálmán regénye adta az ötletet a most átadott oltalomszekrényhez is. A fából készült kiskápolnát a Kistarcsai templom mögött helyezték el. A riasztó a helyi kórházban azonnal jelez. Az ötletgazda azt mondja, az a cél, hogy minél több életet menthessenek meg.
Lehetőséget adni a katolikus egyház részéről, hogy plébánián, esetleg plébániákon, majd ha kibontakozik ez a mozgalom, lehessen úgymond Szent Péter esernyője alá tenni a gyereküket.
Babamentő inkubátor több tucat kórház bejáratánál működik már. Ez viszont az első olyan újszülött mentő, amit egy templomnál helyeztek el. Az itt hagyott gyermek sorsát később pedig a plébánia is nyomon követi.
Aki személytelenebbül szeretné tenni azt, amit tennie kell, úgy érzi, azt tehesse úgy, és hál' Istennek megszervezte a plebánia a megfelelő gondoskodást is együttműködve a kórházzal.
A Szent Péter esernyője programot később az egész Kárpát-medencére kiterjesztenék. Elsősorban olyan templomokhoz helyeznének befogadó kosárkát, ahol van a közelben kórház.
Vádemelési javaslattal továbbította a Baranya megyei főügyészségnek Bándikat a rendőrségi pszichológus meggyilkolásának aktáit a rendőrség. Pélászlót aljas indokból elkövetett emberüléssel és kifosztással gyanúsítják, mondta a férfi ügyvédje az MT-nek. Solymos Sára elmondta, miután kiemelt ügyről van szó, várhatóan rövid időn belül elkészül a vádirat, és már február végén megtarthatják az első tárgyalást. Bándikat a 25 éves rendőrségi pszichológust júliusban ölték meg Pécsett. A gyilkossággal gyanúsított férfi őrizetbe vették, ő részletes beismerő vallomást tett. Az elmúlt két hét tiltakozásainál is nagyobb tüntetések voltak ma India nagyvárosaiban, miután meghalt az a fiatal lány, akit két héttel ezelőtt brutálisan megerőszakoltak egy buszon. A fővárosban a zavargásoktól tartva több metróállomás mellett lezárták a parlamenthez vezető utakat is.
A 23 éves orvostanhallgató lány szombaton halt bele sérüléseibe egy szingapúri kórházban, ahová csütörtökön vitték azután, hogy válságosra fordult az állapota. Rendkívül súlyos belső sérülései voltak, hiszen egy mozgó buszból lökték ki, azután, hogy egymás után hatan megerőszakolták és folyamatosan ütlegelték, mondta India szingapúri nagykövete. Szombaton több indiai nagyvárosban megszigorították a biztonsági intézkedéseket, rendőröket és katonákat vezényeltek az utcákra. A csoportos erőszak ugyanis példátlan tiltakozás hullámot indított el az egész országban. A halálhírre tömegek lepték el a köztereket, halálbüntetést követelve az erőszaktevőkre. Rögtönítélő bíróságokra van szükség. A társadalom, a rendszer, amiben élünk, eddig nem vette elég komolyan ezt a problémát. Ennek a lánynak az esete mutatja, hogy hová jutott az ország, és ez az utolsó figyelmeztetés arra, hogy ez így nem mehet tovább, mondta egy egyetemi tanár. Indiában csaknem 100 000 a mostanihoz hasonló esetet tartanak nyilván, amelyben az elkövetők mindmáig büntetlenek maradtak. Az indiai kormány most szigorúbb intézkedéseket ígér. Rajta már nem segíthetünk. A feladatunk most az, hogy halála ne legyen hiába való, mondta a miniszterelnök. A nemi erőszak elkövetőit a rendőrség elfogta, valószínűleg életfogytig tartó börtön vár rájuk.
Civil szervezetek és műemlékvédők is tiltakoznak a kolozsvári polgármesteri hivatal azon terve ellen, amely szerint mélygarást építenének a belvárosi Farkas utca alá. A romániai építészek rendje Erdélyi Fiók szervezetének elnöke szerint ez megnövelné a forgalmat az amúgy is zsúfolt belvárosban. A szakemberek szerint ilyen létesítményeknek csupán az óvár falain kívül lehetne helye.
Megszokott látvány Kolozsvár belvárosában. Tilosban parkoló autókkal van tele a Farkas utca. Ide tervezi a mélygarást a kolozsvári önkormányzat. Ez ellen civil szervezetek, műemlékvédők és építészek is tiltakoznak. Gutman Szabolcs szerint egy ilyen parkolónak a várfalakon kívül lenne a helye.
Mert hogy utólag fejleszthető felszíni parkolókkal, mély parkolókkal, mert az a várárok. Tehát régészetileg sem bántjuk a várost. Tehát itt urbanisztikai, régészeti, történeti szempontok állnak elsősorban egy új városrehabilitási stratégia mögött.
Az önkormányzat a tiltakozások miatt újabb közmeghallgatást tart a tervről.
Reményeink szerint sikerül egy olyan konszenzusra jutni, amely mindenkinek megfelel majd, hisz itt amúgy egy nagyobb skálájú integrált városrendezési tervről beszélünk. A közeljövőben a terveink között szerepel a sétáló utcák bővítése, viszont, mint mondottam, a parkolót mindenképpen meg kell oldani. Ez most még kérdéses, hogy itt lesz, ahol most állunk, vagy esetleg egy másik alternatív helyszínt sikerül találni.
A jövőben sétáló utcával váló Farkas utcában van a Bábesbolyai Egyetem főépülete, a Református Kollégium és az erdélyi gótikus építészet egyik legjellegzetesebb példája a 15. század végén épült belvárosi templom is.
Több mint 100-an igényelték a Sepsiszentgyörgyön bemutatott székelyföldi diákigazolványt. Románia első magyar-román és angol nyelvű diákigazolványát azok kérhetik díjmentesen, akik érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a történelmi Székelyföld valamelyik intézményében.
A zöld című a diákbarát intézmény.
Ilyen matricák kerülnek a diákigazolványt elfogadó helyekre. A kedvezményeket Kovászna, Hargita és Maros megye területén lehet igénybe venni.
Ez arra lesz jó, hogy különböző székelyföldi szolgáltatásokat kedvezményesen vegyenek igénybe, kedvezményesen tudjanak vásárolni azon üzletláncok, akik csatlakoznak.
Az ingyenesen igényelhető kártya az üzletek mellett kedvezményeket biztosít például székelyföldi kulturális és sporteseményeken, szórakozó helyeken, sőt a tömegközlekedésben is.
Miért is ne élnék ezzel a lehetőséggel, mivel ugye ingyenes, és akkor így az anyagi oldalát emelném ki.
Az ötletgazdák már több mint 50 vállalkozót, intézményvezetőt kerestek fel. Nagy részük támogatja a kezdeményezést.
Még 5% is sokat jelent sok embernek. Tehát 5%-kal szeretnénk támogatni a diákokat.
A diákigazolványt 7 éves kortól 35 éves korig kérhetik azok a fiatalok, akiknek van érvényes hallgatói jogviszonyuk a három Székely megye valamelyikében. A kártyával a fiatalok szülőföldhöz való kötődését szeretnék erősíteni.
Ez a lényeg, hogy a politika szférájából kívül társadalmasítsuk ezt az érzést, ezt a víziót, a Székelyföld egységes létét.
Külön kártya lesz az általános és középiskolásoknak, valamint az egyetemistáknak. A székelyföldi diákigazolványt az interneten lehet igényelni.
Restaurálják a márciusban leégett Krasznahorkai vár tanács termének több száz éves bútorait. A hatalmas asztalra és a 12 székre a teljes mennyezet rászakadt. A helyreállítás költségeit a Széchenyi Tudományos Társaság fedezi. A felújításban a Magyar és Szlovák Nemzeti Múzeum is segítkezik. A társaság elnöke Szunai Miklós úgy véli, a közös munka a szlovák-magyar kapcsolatra is jó hatással lehet.
Ezeken az amatőr felvételeken látszik, mekkora lángokkal égett a Krasznahorkai vár márciusban. A tető is beomlott a tűzben, és a lezuhanó darabok több műtárgyat is tönkretettek. Megrongálódtak az úgynevezett egyenlőségtanács terme bútorai is. A tűzvész előtt így nézett ki a terem. A több száz éves bútorok különlegessége volt, hogy méretre szabták őket, így az asztalnál ülők egyike sem volt magasabb a másiknál. A mostani képek jól mutatják, hogy mekkora kár keletkezett. A Széchenyi Tudományos Társaság vállalta, hogy restauráltatja a bútorokat.
Tehát mindenhol, ahol a magyar kultúrát tudjuk támogatni, kell. Mert magyarok vagyunk, és legyünk büszkénk arra, hogy kérem, olyan európai szintű és mívű kultúránk van, amit minden magyarnak ápolni kell.
Hogy pontosan mekkora kár keletkezett, majd csak a helyszíni szemle után derül ki. Így még azt sem tudni, mennyibe kerül és meddig tart a helyreállítás. A munkálatokat Morgós András restaurátor professzor vezeti.
Dokumentáljuk azt, hogy minden egyes szék esetében milyen károsodás történt, és javaslatot teszünk arra, hogy ez hogyan, milyen módon állítható helyre, milyen módon restaurálható. Természetesen az eredeti anyagok, eredeti farészek és a széken lévő más anyagok, például a kárpitozás a maximális megtartását célozzuk.
Morgos András kérésére a Magyar Örökség díjas Rostás Árpád is részt vesz a helyreállításban.
Ez egy olyan dolog, hogy az életben nagyon ritka ilyen lehetőség van, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb lehetőség, amit én megkaptam az élettől.
Az értékek megmentésében a Magyar és Szlovák Nemzeti Múzeum szakemberei közösen vesznek részt. A Széchenyi Tudományos Társaság szerint az együttműködés a szlovák-magyar kapcsolatokra is jó hatással lehet.
Küzdenek az enyhe téllel a nádaratók a Kis-Balatonon. A speciális aratógépekkel a befagyott Balatonról könnyebben tudnának dolgozni, de nem várhattak tovább, mert mindössze 2 hónapjuk van a munkára. Az aratók abban reménykednek, hogy még lesznek kemény fagyok ezen a télen.
A süppedős iszapban vágják a nádat a Kis-Balatonon. Ilyen körülmények között nem is tudnak mindenhova bemenni. Ahhoz hideg, fagyos idő kellene.
Ahhoz, hogy egy jégen tudjak aratni, ahhoz kell 20 centis, legalább 20 centis jég, hogy elbírja a gépet teherre. Az meg szerintem 10 évvel egyszer hamar.
Nem csak most, nyáron is kedvezőtlen volt az időjárás, az aszály miatt kevesebb nád nőtt.
A szárazság ezt is megviselte, mint bármilyen növényt, sokkal rövidebb, ritkább is lett a nád, de viszont a rövid nádunk, én azt mondom, minőségre megfelel.
A Kis-Balatonnál 500 hektáron aratnának, de ha marad az enyhe tél, a területnek legfeljebb csak a felén tudnak dolgozni. Az aratásnak a vízminőség javításában is fontos szerepe van.
Lekerüljön az a sok szerves anyag is, az a sok éves avasnád is, ott megüljön a nádas is, akkor utána hagyjuk megint pár évig, hogy a madarak tudjanak benne fészkelni, tehát élőhelyük megmaradjon.
A jó minőségű nádat pedig hasznosítják. Főként Belgiumban, Németországban, Hollandiába szállítják. Tetőt és szövetet készítenek belőle. A környezetvédelmi előírások szerint a nádaratók legkésőbb február 28-áig dolgozhatnak.
Negyedével több időt töltenek a magyarok pihenéssel decemberben tavalyhoz képest. Ez derült ki egy most elkészült felmérésből. Ez azért is lehet, mert a szálláshelyek árai 20%-kal csökkentek. A belföldi turizmus erősödésében nagy szerepe van a Szép kártyának, de 150 millió forintnyit még nem használtak fel a 2011-ben feltöltött pénzekből, ezért a Nemzetgazdasági Tárca december 31-i beváltási határidőt 2013. május 31-ig meghosszabbította.
Német és ukrán egyéni vendégeken kívül egy magyar csoportot is várunk még szilveszterre.
Ebben a fővárosi hotelben már hónapokkal ezelőtt lefoglalták az összes szobát december végére. Azt mondják, ha négyszer ennyi szobájuk lenne, az is mind el kellene ilyenkor. Szabó Gabriella például Zalaegerszegről érkezett, hogy az év utolsó napjait itt töltse.
Először is nagyon szép Budapest, másodszor maga a hotel árai rendkívül kedvezőek, reméljük, remekül fogjuk magunkat érezni szilveszterkor.
A budapesti látkép mellett sokakat vonz vidékről a fővárosi szilveszteri forgatag is, ez a dél-magyarországi pár is ezért utazott ide.
Újévezni jöttünk.
Idén Budapest a belföldi célpontok közül a harmadik legnépszerűbb. Tavaly óta megőrizte első helyét Hajdúszoboszló, de sokat javított Gyula, és van új 2 szereplő is a 10-es listán, Sárvár, valamint Siófok. A leglátogatottabb helyek fele fürdőváros, ez a 6 fős baráti társaság például Érdről érkezett Hajdúszoboszlóra.
Szeretjük az ilyen wellness programokat, masszást is igénybe veszünk, tehát tényleg a testi-lelki felüldülés az, ami nagyon fontos számunkra igazából.
Idén decemberben negyedével több időt töltenek otthonuktól távol, vagyis pihenéssel a magyarok, mint tavaly ilyenkor. Ez már az egyik szállás közvetítő cég felméréséből derült ki. Ez szerint a növekedés egyik oka, hogy csökkentek az árak.
Látszik az, hogy az egy napra elköltött összegek, tehát amennyibe kerülnek ezek a szálláshelyek, azok 17-20%-kal csökkentek a tavalyi évhez képest. Ez egy jelentős csökkenés, így az embereknek több idejük, ugyanabból a pénzből nagyobb lehetőségük van elutazni.
A másik ok a Szép kártyák elterjedése. Az ezekre feltöltött pénzeket ugyanis csak belföldön lehet elkölteni. Sokan azonban még nem használták fel a tavalyi keretüket. A Nemzetgazdasági Tárca összesítése szerint csak nem 150 millió forint maradt még meg a 2011-es pénzekből. Egy mostani döntés alapján év vége helyett május 31-ig lehet felhasználni ezeket a pénzeket.
A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek Szőke Vikitől és az időjárás jelentés. Fél hét után 5 perccel pedig folytatjuk a régi módi történetet. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!
Nagy karácsonyi kaláka a magyar folk és világzene sztárjait varázsolja a Műpárt műsorára. Paja Bea, Bognár Szilvia, a Csíkzenekar, Szirtes Edina Mókus, Szokolai Dongó Balázs és a Boyki Brothers varázslatos hangja szólal meg a szeretet ünnepén. Ma este Műpárt a hónap koncertje a Dunán.
Az MPKB 30 év alatti fiataloknak egy versenyt ír ki.
Első díj utazása mitre?
Helsinki az nyugat.
Baráti.
Fele baráti.
De már kompjár át Leningradba.
Kimegyünk és lefalcolunk.
A győztes Helsinkibe megy.
Tánczenekar!
Gálvölgyi János, Nagy Natália, Tímár Péter vígjátékában. Csini Baba, december 31-én, 19 óra 50 perckor, a Dunán.
Pünkösdi búcsú Csíksomjon. Utazzon az össznemzeti zarándokvonattal Erdélybe. Székelygyors, Csíksomjó Express. Kárpát-Európa utazási iroda.